Szeretettel köszöntök én is mindenkit, minden gyülekezeti tagot, testvért és minden egyes vendéget. De kifejezetten a fiatalokat jó látni, amikor a fiatalok jönnek a gyülekezetbe, és egy kis szint visznek bele, szóval szeretettel köszöntök mindenkit. A mai alkalommal egy nagyon különleges bibliai személynek az életéről fogunk beszélgetni. Pontosabban nem is az egész életéről, hanem egy-két életszakaszát megnézzük ennek az életszemélynek, aki 3,5 éven keresztül Jézussal együtt volt, tehát az egyik tanítványa volt, és ennek ellenére mégis eljutott egy olyan pontra, hogy elárult őt, tehát hogy letagadt őt. Talán nem nehéz kitalálni, hogy a mai alkalommal Péterről fogunk beszélgetni, az ő életszakaszáról, és talán még azt a kérdést is feltehetjük, hogy vajon az ő életútja, hogy letagadta az ő mesterét 3-szor, és hogy ez vajon egy egyszeri rossz döntés volt az ő életében, vagy ez egy számára egy rossz döntéseknek a sorozata volt, ami ezáltal így félrevezethetetlenül beérlelődött. Ezt a kérdéskört fogjuk körbejárni, hogy egy egyszeri megbicsaklásról van-e szó, vagy valami másról. És talán ott ragadnánk meg a történetet, Péter életének a történetét, hogy amikor először találkozott Jézussal. Nem tudom, hogy tudjátok-e, mikor történt ez meg, mikor először találkozott Péter Jézussal. János evangéliumából fogom olvasni az igét, itt jegyzi le János evangélista. Az első fejezet 35. versétől olvasom majd az igéket egészen a 43-ig. Talán annyit még a történet előzményéhez, hogy az első fejezetnek az elején láthatjuk, hogy Keresztelő Jánosnak voltak tanítványai, és Keresztelő János találkozik Jézussal, és elmondja, hogy ími az Istennek a ma báránya. Tehát itt beazonosítja, hogy Jézus a világ megváltója, és innen vesszük fel a történetnek a gondolatmenetét a 35. verstől. Másnap ismét ott állt János, tehát Keresztelő János, és kettő az ő tanítványai közül. És ránézve Jézusra, amint ott jár, mondta, íme az Isten báránya. És hallá őt két tanítvány, amint szól, követik Jézust. Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, mondta nekik, mit kerestek? Azok pedig mondták neki, rabbi, ami megmagyarázva azt teszi, mester, hol laksz? Mondta nekik, jöjjetek és lássátok meg. Elmentek és meglátták, hol lakik, és nálam maradnak azon a napon, volt pedig körülbelül 10 óra. Tehát mit láthatunk? Hogy Keresztelő János kijelentette, hogy íme Jézus az Istennek a báránya, és ez olyan hatást keltett Keresztelő Jánosnak a két tanítványába, hogy arra jutottak, hogy követik Jézust. Tehát megszállnak nála egy napot, időt töltenek Jézussal, hogy megismerjék őt. Nagyon különleges lehetett, nem? Hogy ennek a két tanítványnak milyen tapasztalata lehetett Jézussal, nem? Tehát, hogy milyen lehetett az ő közvetlen közelségében lenne egy egész napig, hogy milyen beszélgetések zajlódhattak le bennük. 41. verset olvasom. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és követték, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Tehát tudjuk, hogy az egyik tanítvány az egy András nevű férfi volt, és neki volt egy testvére, akit Simonnak hívtak. Találkozik ez először a maga testvérével, Simonnal, és mondta neki, megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva azt teszi Krisztus, és vezeti őt Jézushoz. Tehát láthatjuk, hogy ebben a tanítványban, Andrásban egy olyan mély tapasztalatot hagyott a Jézussal való találkozás, hogy ő arra jutott, hogy a testvérének is ezt meg kell, hogy ő mutassa, tehát hogy meg kell, hogy ismerje, mert ő az, akire vártak mindig is. És talán itt megállhatunk egy gondolat erejéig, hogy nézzük meg, hogy milyen volt Andrásnak mit tudunk Andrásról, és mit tudhatunk Péterről. András, ahogy láthatjuk, Keresztelő Jánosnak a tanítványa volt, tehát ő egy hithű, egy buzgó, egy lelkes férfi ember volt, aki vágyódott valami jobb után. Péterről meg azt tudjuk, hogy ő élte a tipikus galileai tómenti halászok életét. Tehát ő inkább egy gyakorlatiasabb, dolgos ember volt Andrással ellentétben, ahol András is dolgozott, csak ő nyitottabb volt ezeknek a lelki dolgokra. Úgy is mondhatjuk mai szóval, hogy András egy idealista, beállítottságú férfi volt, aki követte ezeket a eszméket, tehát hogy fontos volt számára ez a dolog. És még azt is érdemes megjegyezni Péterről, hogy ő talán nem volt ott, amikor Jézust megkeresztelkedett keresztelő János által, és azáltal Jézus kiesett az ő érdeklődési köréből, mert ő nem volt annyira mély nyitott ezekre a lelki dolgokra. De ennek ellenére mit láthatunk a 43. vers elején, hogy Andrással végül elmegy Jézushoz, és akkor itt történik meg az első találkozás. És akkor fel is olvasom a 43. verset. Jézus pedig rátekintvén mondta, te Simon vagy, a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. Mit láthatunk itt a 43. versben, itt az első találkozáskor, amikor András oda vezette az ő testvérét Simont Jézushoz. És akkor megtörténik ez az első találkozás, Simon Péter szembenéző Jézussal, egy szemkontaktust felvesznek, és Jézus megszólítja, hogy te Simon vagy, Jónának a fia. Mit is jelent ez igazából? Tehát első találkozás, vajon honnan tudhatja Jézus, hogy mi az ő neve? De nem is ez a lényeg, hanem hogy Jézus tudja Simonnak a nevét. És ebből mi következik? Tudjuk, hogy a bibliai nevek mögött mindig egy jelentés, egy jellemtulajdonság húzódik, és ebből is az következik, hogy Jézus ismeri Simont, ismeri az ő jellemét, ismeri az ő természetét, az egész lényét. Mondhatjuk, hogy a múltját, a jelenét és a jövőjét is ismeri Péternek. És nem csak ezt mondja ki, hanem hogy Jóna fia vagy, tehát a szülődet is ismeri, hogy te kitől származol. És ami nagyon lényeges itt, hogy azt mondja neki Jézus, hogy te Kéfásnak fogsz hivatni. Tehát mit láthatunk itt? Jézus egy új nevet ad Péternek, hogy te Kéfásnak fogsz hivatni. És itt az első találkozásnál láthatjuk, hogy Péter egy megszólított állapotban van. Jézus megszólította őt, de és mire szólítja meg? Azt is tudhatjuk, hogy ha egy új nevet kap valaki, akkor az azt jelenti, hogy ő új teremtés. Tudjátok, János evangéliumában van az ige, hogy ami testről született test, az, ami lélektől, az lélek az. És itt is azt mondja Jézus, hogy te testről születtél, de szülesz újra, és akkor új nevet érdemelsz. Ami testről született test az, de ami Krisztustól születik, az új nevet érdemel. És itt a kősziklát említi meg, hogy ez lesz az új neve. Itt megszólítja Pétert Jézus, és az újjászületésre hívja el, mert látja Péterben a lehetőséget, látja, hogy majd később ő is a tanítványa lehet, a követője. De ebben az állapotában, amiben most van ez a Simon, abban még nem használhatja fel mások javára, mert ő követi a saját útját, az életét, egy dolgos ember, de ennek ellenére mégis Pétert megszólítja. Ebben is benne van az, hogy Jézus érdemek nélkül szerette Pétert, szeret minket is. Nem az számít Jézusnak, hogy kik vagyunk és mit csinálunk, hanem hogy milyen lehetőségek vannak bennünk. Talán Jézussal és az emberekkel ellentétben az van, hogy az emberek mindig a mások hibáját látják meg, Jézus meg a lehetőséget látja meg a másik emberben. Hogy még nem is ismersz engem, nem is akarsz követni, de én már meghaltam érted. És hidd el, hogy ez elég, hogy elég érdem lesz ahhoz, hogy majd hogy velem légy. És talán még érdemes feltennünk ezt a kérdést is, hogy mi is voltunk-e, vagy vagyunk ebben az állapotban, hogy Jézus megszólít minket, hogy hív magához közel. Talán sokan tapasztaltuk már ezt a megszólítottság érzését, és talán vannak olyanok is, akik keresik Jézust, keresik az ő társaságát. Vannak, akik ízlelgetik, hogy milyen is lenne Jézusnak a tanítványai lenni. De vannak olyanok is, akik elindultak egy úton, de megtorpantak, mert az életük egy olyan fordulatot vett fel. Láthatjuk, hogy sokfajta út van, de Jézus mindig szólít minket arra, hogy az ő tanítványai legyünk. És szeretném még azt a kérdést is feltenni, hogy láthatjuk, hogy megtörtént az első találkozás. Péter úgy gondolta, hogy ha valami csoda nem történik, akkor ő nem fog valami úgymond önjelölt messiást követni. És láthatjuk, hogy azért mégis egy különleges esemény volt ez, hogy így szólítja meg Jézus Pétert, nem? Tehát nem tudom mennyire megszokott, de ez egy elég furcsa bemutatkozás lehet így, hogy te Simon vagy, Jónának a fia, és te Kéfásnak fogsz hivatni. Most valakivel így találkozunk, azért ez elég érdekes lehet. És láthatjuk majd a következő részből, amit megvizsgálunk Péter életében, hogy hatással voltak rá ezek a szavak, de még nem volt Jézusnak a követője, nem volt Jézusnak a tanítványa. És itt szeretném azt a kérdést feltenni, hogy milyen lelkiállapotban volt Péter. Hogyha Magbető példázatán keresztül nézzük meg ezt a helyzetet, láthatjuk, hogy Péter élte a halászok életét, és folytatta is ezt a Jézussal való első találkozás után is. Tehát, hogy az élet gondjai, a nehézségek ott voltak, hogy hogyan tartom el a családomat, de mégis meghallgatta Jézus. Tehát nem tudom, melyikkel tudjuk beazonosítani, talán egyetértünk abban, hogy ez a tövises talajnak a típus, amikor ott vannak az életnek a úgymond lehúzó erői, de mégis megszólítottak vagyunk, nem? Péter is ebben az állapotban volt, hogy tövises talajként volt jelen. És talán itt nézzük is meg, hogy hol volt a második találkozás a Péternek és Jézusnak. Ez is egy nagyon különleges rész lesz, mert itt jön az áttörés, Péter életében az áttörés, amikor a megszólítottságra válaszol majd Jézusnak. És szeretném, hogyha kinyitnánk a Szentírásunkat, Lukács evangéliuma 5. fejezeténél. Érdemes úgy olvasni a Szentírást, hogy kiválasztunk egy bibliai szemét, nekem ez új tapasztalat volt, és végigvezetni, megnézni az ő élettörténetét, most Péter esetében, hogy melyik evangélista hogyan írja le. Én azért választottam Lukácsot, mert Lukács evangéliumában olvashatjuk ennek a történetnek a leghosszabb leírását. Tehát Lukács evangéliuma 5. fejezetéből fogom olvasni az igéket, az első 11 verset majd, két részletben. Felolvasom akkor az első 5 verset. És lőn, hogy mikor a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezárat tavánál állt. Tehát itt Jézusról van szó, hogy a Genezárat tavánál tanította a sokaságot. És lát két hajót állani a vizen, a halászok pedig miután azokból kiszálltak, mosták az ő hálóikat. Tehát mit láthatunk a történetben? Hogy vannak halászok, akik kint vannak a Genezárat tónál, a tengeren halásznak, és Jézus meg a parton tanít. És bemenvén az egyik hajóba, amely a Simoné volt, kéri őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és mikor leült, a hajóból tanítja a sokaságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat a fogásra. És felelvén Simon mondta néki: Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, mindazonáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. Tehát láthatjuk, hogy mégiscsak ismerték Jézus, de nem voltak úgy a követői, nem követte Péter Jézust, hanem élte az ő életét. És talán, ha megnézzük a történetet, láthatjuk, hogy egy sikertelen halfogásos éjszaka történt a Genezárat tavánál, és ez azért is jelentőségteljes, mert ott a halászat ez a mindennapi megélhetésnek a kulcsa volt. Tehát kifogták a halakat, eladták, illetve vagy megették, és akkor így tudtak életben maradni. De hát nem történt meg a halfogás. Most Péter akkor mit érezhetett vajon? Hát ott a családja el kell tartani, nem? Ott az aggodalom, hogy mi lesz most velem. Tehát lelkileg egy feldúltabb állapotban volt, és mit láthatunk, hogy Jézus megszólítja, és nem is akárhogy szólítja meg, hanem kér tőle, hogy evezz a mélyre, menj be, és vesd ki újra a hálóitokat. Itt két tanulságot szeretnék levonni a történetből, hogy az egyik az, hogy vajon hogy kezeljük az ilyen megpróbáló élethelyzeteket. Most láthatjuk, hogy Péter esetében, de sokszor mi is nem, hogy ilyen önérzetesen kezeljük, hogy miért történik velem ez. Hogy jó Istenem, miért engedted meg ezt az életemben? Most édesanyám is ezt elmosolyog, mert ők kicsit jobban ismernek, és tudják, hogy néha én is elkövetem ezeket a hibákat, nem? Hogy azért belássunk mi is ebben a hibába, hogy az Istent vádoljuk a rossz dolgokért, nem? Tehát ez azért nem így van. Tehát a rossz, az nem Istennek a büntetése. Nézzük meg Jób esetét is, tudjuk a Bibliából, hogy Jóbot kikérte Sátán, hogy megpróbálja. De ennek ellenére mégis úgy kezeljük, hogy mint Isten büntetése. De azt azért hozzá kell tegyük, hogy Isten megenged próbákat az ember életében, megenged nehézségeket, de ez azért van, hogy csiszolja az ő jellemét, hogy még közelebb kerülhesse Jézushoz, hogy formálja az ő lelkét. És a másik tanulság, amit láthatunk, hogy a 5. versben Péter kimondja, hogy mindazonáltal. Lehet, hogy nem fogtunk semmit, Ebben sok minden benne lehetett ebben a mondatban, ebben az ötödik versben, hogy egész éjszaka fáradtunk. Tehát mi halászok vagyunk, mi értünk a halászathoz, éjszaka kell halászni, mert akkor nyugodtabbak a halak, akkor lehet halakat kifogni. És akkor most Jézus azt mondott, hogy most halászunk nappal, hát nappal nem lehet halászni. Tehát benne lehetett egy ilyen feldúltság is az ő lelkében, de mégis bizalmat szavazott Jézusnak, és kimondta azt, hogy mindazonáltal. Tehát ez az önátadás, hogy végül tudunk arra válaszolni, aki megszólított minket. Talán sokszor vagyunk abban az állapotban, hogy Jézus megszólít minket, de mégis mi akarjuk megoldani az élethelyzeteket, nem? Mert mi úgy gondoljuk, hogy mi képesek vagyunk rá. Hogy csak nézzük meg, hogy meg belemerülünk, hogy így az élet mindennapi gondjaiba, hogy áramlik az autó, vagy történik valami baleset, és akkor agyalunk, hogy mit lehetne, hogy lehetne csinálni. De mégsem fordulunk ahhoz, aki megszólított már egyszer minket, nem? És ennek is mi a tanulság, hogy Jézus milyen sorban van a mi életünkben. Tehát, hogy majd úgy vagyunk vele, hogy jó, ezt megcsinálom, ezt a munkát elvégzem, és majd olvasom a Szentírást, vagy majd rendezem Jézussal a kapcsolatomat, nem? Tehát a rangsor hol volt Péter életében, hogy ő is, hogy hát ő családfenntartó apa, tehát gondoskodnia kell a családjáról. Ha most én követem Jézust, vagy válaszolok az ő megszólítására, akkor mi lesz velem? Tehát ezeket a kérdéseket jogosan fel lehet tenni, vagy Péter is feltette magában, de szeretném feltenni ezt a kérdést, hogy mi történik az emberrel akkor, amikor ki tudja mondani azt, hogy mindazonáltal. Láthatjuk majd a hatodik versben, Péter is kimondta, hogy mindazonáltal, és amikor az Istennek át tudjuk adni magunkat, át tudjuk adni azt, hogy mi nem tudjuk a megoldást, de hiszem, hogy te meg tudod ezt a helyzetet oldani, akkor megtörténik a csoda. És ezt láthatjuk a hatodik versben, és olvasom az igét. Ezt megtévén halaknak nagy sokaságát keríték be, szakadoz pedig az ő hálójuk. Intenék azért társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik, és előjövén megtölték mind a két hajót, annyira, hogy csak nem elsüllyednek. Tehát ez egy hihetetlen megtörténés, nem? Hogy várják éjszaka a nagy halfogást, és nem történik semmi. És nappal, amikor nincs halfogásos idő, egy ilyen óriási csoda történik, hogy szakad az ő hálójuk. Látván pedig ezt, Simon Péter Jézusnak lábai elé esik, mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt és mindazokat, akik ővele voltak a halfogás miatt, amelyeket fogtak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, az Ebedeus fiait, akik Simonnak társai voltak, és mondta Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Nagyon szép ez a történet, nekem az egyik kedvenc részem a Bibliából, tehát itt szólítja meg másodjára Jézus Pétert arra, hogy kövess engem, hogy látod, ezek a csodák, hogyha velem jársz egy úton, hogyha engem követsz, akkor ezek gyakoribbak lesznek, sűrűbbek az életedben, és nem kell azon gondolkodnod, hogy hogyan kell megoldani, majd én segítek neked. És itt elhívja Pétert, elhívja a tanítványságra, elhívja arra, hogy kövesse őt, és azt mondja neki, hogy ne félj, mostantól embereket fogsz. Tehát ezt a világi munkádat, ezt a halászást, ezt cseréld fel az emberek halászására. Márk evangéliuma úgy jegyzi le az első fejezet 17. versében, hogy és mondta nekik Jézus, kövessetek engem, és én azt művelem, hogy embereket halászatok. Itt kezdődött Péter életében a tanítványságnak az első lépcsőfoka. És talán érdemes ezt a kérdést is feltennünk, nyilván költője a kérdés, hogy vajon Jézus szeretné, hogy mi az ő követői, az ő tanítványai legyünk? Vagy vajon mi akarunk azok lenni? És hogy mit is jelent az ő követése? 11. versben olvasom, hogy a hajókat a szárazra vonván elhagyták mindenüket és követték őt. Ez is egy nagyon szép, hogy elhagyták mindenüket és követték Jézust. És talán itt érdemes még azt megemlíteni, hogy itt a halfogás kapcsán, hogy Péter azt mondta, hogy lábai elé borult, és mondta neki, hogy Uram, én bűnös ember vagyok, eledj el én tőlem. Tehát, hogy ráesett arra a kősziklára, megértette, hogy itt másról van szó. És ahhoz, hogy megértsük mélyebben a történetet, ami ezután fog kibontakozni, tehát hogy Péter és a testvére András tanítványa lett Jézusnak, de a zsidók, vagyis az izraelitáknak a úgy gondolták, hogy egy olyan messiás fog jönni, aki megváltja Izrael népét, de nem a bűnök alól, hanem a római ig alól, tehát egy földi királyt vártak, és valahol ez élt a tanítványok fejében, és Péterben is ez lehetett meg, majd ahogy látni is fogjuk, hogy és innen fogjuk megérteni, hogy hogy következett be az ő mesterének a letagadás, hogy nézzük meg Péternek a személyiségét, hogy követte Jézust, de megvoltak az egyéni elképzelésé, úgy gondolta követni, hogy önerőből, tehát nem volt meg teljes mértékben ez az önátadás, és a saját erejében bízott, hogy ő majd megvédi a mesterét. És mondhatjuk, hogy felnézett rá, tisztelte és szerette őt, de ez a szeretet ez nem egy olyan szeretet volt, ami még teljes lett volna, hanem egy ilyen rajongás szintű, elismerő szeretet vagy követés volt az övé. És most egy nagyobbat ugrunk a történetben, láthatjuk, hogy Péter 3,5 évet együtt élt Jézussal, és nézzünk meg egy következő történetet, egy következő találkozást, amit Lukács evangéliumában fogok ugyanúgy olvasni, de a 22. fejezetből a 31. és a 33. vers közötti szakaszokat. Tehát láthatjuk, hogy együtt voltak Jézussal a tanítványok, de mégsem az a követés, mégsem az a tanítványság valósult még meg, amire Jézus elhívta őt. A 22. versnél szeretném kinyitni a Szentírást, és innen is a 31. és a 33. vers közötti részt felolvasom. A történetünket ott vesszük fel, amikor a nagy vacsora, az utolsó vacsoránál ott vannak a tanítványok, és közvetlen utána, mondta pedig az Úr, Simon, Simon, ímé Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Ő pedig mondta néki, Uram, te veled kész vagyok, mint tömlőszre, mint halálra menni. Tehát mit láthatunk itt, hogy Jézus állított valamit, hogy Sátán kikért titeket, nem? Tehát ez azért egy elég komoly állítás, de azért Jézus hozzátesz, hogy imádkoztam értetek. És mit láthatunk ezzel szemben? Péter is állít valamit, azt mondja, hogy Uram, te veled kész vagyok, mint tömlőszre, mint halálra menni. Tehát ez két ellentétes állítás. Itt mit láthatunk, hogy Péter a saját erejében bízott. Tehát ő többnek gondolta magát, úgymond, mint Sátán. Tehát, hogy Sátán kikért titeket, ezt mondta Jézus. De valahogy Péter úgy gondolta, hogy erősebb lelki értelemben még Sátánnál is. Tehát, hogy kész vele, mint tömlőszre, mint halálra menni. És itt is az énje volt, hogy én kész vagyok veled. Aztán nézzünk meg még egy esetet. Itt már az Olajfák hegyén vagyunk, Máté evangéliumából fogom olvasni az igét. Máté evangélium a 26. fejezet. Itt is egy rövid szakasz szeretnék csak felolvasni, a 31. verstől. Akkor mondta nekik Jézus, mindjárt ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort és elszélednek a nyájnak juhai. 33. vers. Péter pedig felállvén mondta neki, ha mindjárt megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Tehát itt is azt láthatjuk, ez már a második eset, hogy Jézus állít valamit, és Péter ezzel szemben azt gondolja, hogy ő képes megoldani a helyzetet. Ha mindjárt megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Aztán mondta neki Jézus, bizony-bizony mondom neked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondta neki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Láthatjuk, hogy háromszor történt meg, hogy Jézus állított valamit, és Péter ezzel szemben úgy gondolta, hogy ő képes megoldani a helyzetet. Tehát, hogy kész vagyok te veled, mint halálra, mint tömlőcre menni. Vagy, hogyha mindjárt megbotránkoznak, én nem botránkozom meg te benned. Ha meg is kell veled halnom, meg nem tagadlak téged. Tehát Péternek ez nem képmutatása volt, szimplán csak egy tévedése, egy elég súlyos tévedése, de ennek ellenére Péter jellem egy őszintességgel teli jellemű volt, csak rosszul mérte fel az ő helyzetét. És ez is egy őszinte pillanat volt részéről, csak láthatjuk, hogy ez egy tévedés. És Péternek nem volt szükség egy olyan megváltóra, aki az életét adja a juhokért. Tehát ő nem akart egy olyan megváltónak, egy olyan pásztornak az elveszett báránya lenni, akit meg kell találni, akit meg kell menteni. És nem akarta, nem tudták elképzelni, hogy Jézus az életét adja, tehát hogy keresztre lesz feszítve. és láthatjuk, hogy igazából tényleg őszintén tisztelte és szerette Jézus, de ez egy rajongás szintű követés, egy rajongás szintű szeretet volt, és nem ismerte még akkor Jézusnak ezt a lelki természetét, és ebből érthetjük meg, hogy következett a tagadás. Tehát ez a rajongás szintű követés és szeretet volt az, ami ennek az útnak úgymond a kikövezője volt. És talán egy történetet, hogyha ezzel kapcsolatban megemlítünk csak szóban, a Getsemáné kertben is. Mit láthatunk, hogy elfogják Jézust, és a tanítványok elfutnak, de van egy-két tanítvány, köztük Péter is, aki távolról követi Jézust. Tehát mit jelent ez a távolról követés, hogy mégsem merünk közel menni, mert mi van, hogyha engem is elkapnak, hogyha valami kérdőre vonás következik, vagy bármi negatív élethelyzet bekövetkezik. Most nézzük meg a mi életünkben ezt a történetet, hogy csak tegyük fel magunknak a kérdést, hogy vajon felmerjük-e vállalni, hogy mi Jézust szeretnénk követni? Tehát felmerjük vállalni a mi hitünket? Hogyha benne vagyunk egy beszélgetésben, vagy egy élethelyzetben, és valahogy felkerül a hitnek a kérdése, vagy Jézus követésének a kérdése, akkor vajon mi hogy nyilatkozunk meg? Átadjuk a szívünket Jézusnak, követjük őt, annak ellenére, hogyha a helyzet, vagy az élethelyzet negatív fordulatot vesz, hogy vajon mi hogy viselkednénk egy hasonló szituációban ma a 21. században. És talán érdemes elolvasni, és ez lesz a következő pont, ahol találkozik Jézus Péterrel. Ez a Péternek a tagadása, amit Lukács evangéliumában folytatunk. Itt is a 22. fejezettől szeretném az igéket, hogyha együtt követnénk és együtt olvasnánk. És láthatjuk, hogy nem is olyan sok idő telt el, tehát volt az utolsó vacsora, amikor Péter egyszer ellentmondott Jézusnak, aztán az Olajfák hegyén is Jézus állított két dolgot, és Péter ezzel ellentétben őszinte szívével tévesen állított két dolgot, és akkor így jutunk el a történetünkhöz, Lukács evangélium 22. fejezete, amikor Jézust elfogják a Getsemáné kertben, és a főpapok elé állítják. A 22. fejezetből olvasom az igét. Ez 54. igeverstől. Megfogván azért őt, elvezeték, és elvivék a főpap házába, Péter pedig követi távol. Tehát ez a távolról követés effektusa, amiről beszéltünk. És mikor tüzet gerjesztettek az udvar közepén, és ők együtt leültek, Péter is leült ővelük. És meglátván őt egy szolgáló lány, amit a világosságnál ült, szemeit rávetvén mondta, ez is ő vele volt. Ő pedig megtagadá őt mondván, asszony, nem ismerem őt. Számomra az volt a legkülönlegesebb ebben a történetben, hogy nem is olyan sok idő telik el, nem? Nem tudjuk, lehet, hogy pár óra, nem? Tehát Jézust elfogják a Getsemáné kertben, és már ott vannak kihallgatáson, Péter követő távol, és nem olyan sok idő telt el a között, hogy letagadta, nem? Péter állította, hogy én tömlőszre is kész vagyok veled menni életre, halálra, és mégis azt mondja itt, hogy asszony, nem ismerem őt. Hát ez egy nagyon megdöbbentő része a történetnek. És egy kevéssel azután, más látván őt, mondta, te is azok közül való vagy. Péter pedig mondta, ember, nem vagyok. Tehát letagadja az ő mesterét, hogy nem ismeri, nem is tudja, hogy miről van szó. És egy óra múlva más valaki, érdekes, hogy ez a más valaki, János evangéliumában úgy találhatjuk, hogy ez a más valaki az, akinek Péter a Getsemáné kertben levágta a fülét, és Jézus visszaforrasztotta, ennek a ismerőse, ez a más valaki, erősíté mondván, bizony, ez is vele volt, mert Galileából való. Mondta pedig Péter, ember, nem tudom, mit mondasz. És azonnal, amikor ő még beszélt, megszólalt a kakas. És hátrafordolván az Úr, mármint Jézus, tekinte Péterre, és megemlékezik Péter öző szaváról, amint mondta neki, mielőtt a kakas szól háromszor, megtagadsz engem. Hát itt nagyon súlyos ige szakaszt láthatunk, hogy megtörténik a tagadás, a kakas azonnal szól, és Jézus hátra tekint. Vajon mi lehetett ebben a hátratekintésben? Amikor Jézus és Péternek a szeme találkozott, így lejegyzi a Lukács evangéliumban, hogy hátrafordult az Úr. Biztos, hogy egy együttérző, mély szeretet lehetett Jézus részéről. Nem volt benne semmi harag. Annak ellenére, hogy ő mondta, hogy le fogsz engem tagadni, és meg is történt a tagadás, Jézus nem haragudott rá, hanem szeretettel együttérzően nézett Péterre. És mit láthatunk 62. vers, és kimenvén Péter keservesen sírt. Tehát ez egy megrendítő pillanat volt Péter életében, amikor újra találkozott azzal, hogy ő képtelen arra, hogy megoldja ezt az élethelyzetet. Tehát ez a sírás is azt jelenti, hogy újra ráesett kősziklára, újra Jézus megértette Jézusnak a szavait, hogy te az éneddel nem tudsz semmit csinálni, hogyha újra nem születsz, akkor ha nem változol el, akkor nem tudod ezt a szolgálatot beteljesíteni, amire elhívtak erre a követésre. De Jézus végig együttérző és szeretetteljes volt vele, ennek ellenére is. És tudhatjuk, hogy mi volt ezután a történetnek a folytatása, tehát Jézust elítélték a főpapok, keresztre feszítették, és harmadnapon feltámadt. És a történetnek a folytatása is úgy volt, hogy mi történt közben a tanítványokkal, tehát hogy meghalt Jézus, feltámadt, de ők folytatták tovább az életüket. Ahogy majd olvasni fogjuk János Evangélium 21. fejezetében, hogy ha nincs emberhalászat, akkor nem tudunk mit csinálni, térünk vissza a halászáshoz, ami a fő munkánk. És itt fogjuk felvenni a történetnek a fonalát, az a következő találkozás, itt harmadjára jelenik meg Jézus a tanítványoknak. Itt is láthatjuk, hogy ez a visszacsúszásnak a jele, hogyha a követésünk nem azon a szereteten alapszik, amire Jézus hív el, hanem egy rajongás szintű követés, akkor annak a következménye egy megpróbáló élethelyzetben a tagadás lehet, vagy az ellentmondás, vagy a kettő együtt is akár. És akkor itt szeretném felolvasni az igéket János Evangélium a 21. fejezeténél. Először talán a 3. verset, csak felolvasom. Mondta nekik Simon Péter, elmegyek halászni. Mondták neki, elmegyünk mi is te veled. Elmentek, és azonnal hajóba szálltak, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Most nézzük meg a történetet, megint hol vagyunk, a Genezárad tavánál. És megint mit láthatunk, hogy elmennek a halászok halászni, Péter elmegy halászni az ő társaival, és nem fognak semmit. És nem olvasom most végig a fejezetet, de láthatjuk, hogy megjelenik egy ember, tudjuk, hogy Jézus volt, és mondja nekik, hogy van-e valami ennivalótok. És akkor ott mondják neki, hogy nincsen. És akkor Jézus mondja, hogy vessétek ki újra a hálóitokat. Tehát egy hasonló életszakaszba kerülnek, mint amikor a második találkozáskor találkoztak. És János ugye megismeri, hogy a szeretett tanítvány, hogy Jézus az, aki a parton áll és kéri őket. És láthatjuk, hogy megtörténik a csoda megint. Le is jegyzi a Szentírásunk, hogy 153 halat kifogtak. Tehát egy nagyobb mennyiségű halat kifogtak. És Péter kisiet, kiugrik a hajóból, felveszi az öngét, és kimegy Jézushoz, mert tudja, hogy ő a messiás. És utána a tanítványok is, mikor megtörtént a halfogás, kimentek, közösen megebédeltek, nem mertek szólni, mert tudták, érezték, hogy Jézus van az ő közvetlen közelükben, de mégsem mertek ennek hangot adni, és innen szeretném olvasni majd a 15. verstől, János Evangélium a 21. fejezet 15. verséből, hogy Péter életében ez a találkozás hogyan is ért célban. Mikor aztán megebédelnek, mondta Jézus Simon Péternek, Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mondta neki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta neki Jézus, legeltesd az én bárányaimat. Itt mit láthatunk? Tehát Jézus nem vonja kérdőre Pétert, nem vádaskodik, nem mond neki semmi rosszat. Tehát ő már nem. Péter megbánta az ő lelkében ezt az egészet, hogy letagadta az ő mesterét, megértette Jézusnak a szolgálatát, hogy ő nem egy földi királyság megalapításán úgymond, hanem egy lelki szabadulást ígér az ő népének. És Jézus egy szót sem szól neki a bűnéről. Nagyon érdekes ezzel ellentétben, hogy mi emberek, hogyha valaki vétkezik, azért hányszor az orrára tudunk koppintani, hogy hát igen, te ezt elkövetted. De Jézus ennek ellenére nem is tesz említést a bűnéről, hanem csak egy kérdéssel szól hozzá, hogy Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Miért használja ezt a kifejezésmódot Jézus? Láthatjuk, hogy nem azt mondja, hogy Péter Kéfás, hanem azt mondja, hogy Simon Jónának fia. Tehát visszautal Péternek a régi nevére, a régi természetére, és azt kérdezi tőle, hogy jobban szeretsz engem ezeknél. Itt nagyon különleges ez a szeret szó, mert az eredeti görögben az agapét használja Jézus. Ami az agapé, az azt jelenti, hogy egy önfeláldozó, egy isteni szeretet, ahogy Isten szereti az embereket, egy önzetlen, egy önérdektől független szereteten és akaraton alapuló szeretet. És ezt kérdezi meg tőle Jézus, hogy te tudsz ezzel az agapéval szeretni? És azt mondja neki Péter, hogy igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek. Nem azt mondja Péter, hogy én szeretlek téged, hanem igen, Uram, tehát már nem biztos az énjében. Hanem azt mondja, hogy te tudod, eddig én tudtam, most már te tudod. És itt Péter nem az agapé szót használja, hanem a fileót, vagy filó az eredeti görög szövegben, ami egy nagyon felső fokú szeretet, de ez mégsem egy agapé szeretet, hanem ez egy viszonzáson alapuló baráti szeretet, innen eredeztethető a Philadelphia szó, és ez a testvéri szeretetet jelenti, de a barát szó a gyökere, tehát egy kölcsönösségen alapuló szeretet, ami viszonozza a jót. Péter azt mondja, hogy ezzel tudja szeretni. Te tudod, Uram, hogy én szeretlek téged. És tovább olvasom a 16. verset, mondta neki ismét másodszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Mondta neki, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki, őrizd az én juhaimat. Itt Jézus újra rákérdez, hogy Péter, biztos vagy benne? Hogy szeretsz engem ezzel az agapéval? És Péter azt válaszolja, hogy ezzel a fileóval, ezzel a szeretettel tudlak szeretni téged, ami viszonozza a jót. Tehát ez is egy legmagasabb szintű szeretet, de értsétek jól, ez valamilyen szinten az önzéshez is tapad, mert adok valamit, és akkor várok valami kapást cserébe. Tehát ez egy nagyon magas szintű szeretet, és a barátszóból eredeztethető. És ezt mondja neki Péter, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. És akkor Jézus itt mondja, hogy őrizd az én juhaimat. Az előző kérdésnél azt mondja, hogy legeltesd az én bárányaimat. Tehát ez is a visszaiktatásnak a jele. És harmadszor is megkérdezi, mondta neki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Itt Jézus már nem az agapét kérdezi meg, hanem azt a filó szeretetet, amivel Péter válaszolt. Megszomorodik Péter, hogy harmadszor is mondotta vala neki, szeretsz engem? És mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Tehát ennek több oka is van, hogy háromszor kérdezte meg Jézus, ugye háromszor tagadta le az ő mesterét, és ez volt az egyik jel, hogy visszaiktatta, tehát háromszor kellett, hogy megkérdezze. De azért Jézus rákérdezett a harmadik alkalommal is, hogy szeretsz engem, és ezt a filó szeretetet kérdezi rá, tehát, hogy biztos vagy te ebben? Biztos, hogy az éned van felül, vagy az én követésem? Tehát az önátadás megvan-e benned? És megszomorodik Péter, tehát, hogy de mégis azt mondja, hogy te tudod, hogy szeretlek. Tehát, hogy nem az ön erejében bízott itt ekkor már Péter. És ennek az a jelentősége, hogy a másik jelentősége az, hogy noha visszaiktat a tanítványnak, de ez nekünk is szól ez a kérdés. Tehát, hogy Jézus egy valamihez kötötte a tanítványságot, a szolgálatot és az ő követését. És az a kérdés, hogy szeretsz engem. Nem lehet más alapja Jézus követésének, Jézusnak a tanítványának lenni, csak ez az egy kérdés, amit feltesz ma nekünk Jézus is, hogy szeretsz engem. Tehát ez az egy alapja. És ez a szeretet, ez nem egy ilyen rajongás szintű szeretet, hanem egy mély megismerésen, egy bizalmon alapuló szeretet kell lennie. És Pétertől is ezért kérdezte meg. És talán még a 18-19. Verset felolvasom. Bizony-bizony mondom neked, amikor ifjabbval áll, felövezed magadat, és oda mélj, ahová akarád, mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és odavisz, ahová nem akarod. Tehát itt Jézus kijelenti, hogy fog meghalni Péter, hogy dicsőíti meg az Istent, és végül Péter megértette az ő életében, hogy mit is jelent ez a követés, és valamilyen szinten ennek az emberi változatát, ennek az agapénak, ennek a önfeláldozó, másokért való szeretetet, végül tudjuk, hogy Péter kereszthalállal halt meg. Tehát, hogy megértette ennek az agapénak a fokát, hogy mit is jelent az Isten részéről. És Ezt pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halála dicsőíti meg az Istent. És mit mond ekkor neki Jézus? És ezt mondván szólt neki, kövess engem. Tehát, hogy itt Jézus elhívja egy követésre. De miért hívja el? Már egyszer elhívta ugyanúgy a Genezáret tavánál, nem? De itt egy más szintű követésre hívja el. Most már láttad az én életutamat, láttad, hogy én azért jöttem, hogy szolgáljak az embereknek, azért, hogy én az életemet adjam, azért, hogy majd együtt lehessünk az újjáteremtett földön is. És vegyél részt is ebben a munkában, mert Jézus látja bennünk a lehetőséget, és azt mondja ma is nekünk, hogy kövess engem. És egy idézetet engedjetek meg, hogy felolvassak Ellen White-tól. Azt írja, hogy Jézus szeretetével kapcsolatban, hogy ez a leglényegesebb a szolgálatban. Ha Péter rendelkezett volna az összes képességekkel, Krisztus szeretete nélkül nem lehetett volna az Úr nyájának hűséges pásztora. Az ismeret, jótékonyság, beszélőkészség, hála és buzgalom elősegítik a munkát, azonban ha Krisztus szeretete hiányzik a szívből, akkor a keresztény munkája eredménytelen lesz. Tehát ez az egy alap, amin el kell indulni egy igazán vágyódó, egy követő emberre, követő embernek. És talán számomra az egyik legszebb kérdés, amit feltettem, hogy honnan tudhatjuk igazán mélyen, hogy Péter megértette ezt a tanítást, amit mondott neki Jézus. Tehát láthatjuk, hogy visszaiktatta Jézus Pétert, mondta neki, hogy legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat, és legeltesd az én juhaimat. Ez a visszaiktatás. És ugye a 18. versben, hogy kereszt halállal fog meghalni, de még egy igét szeretnék felolvasni Péternek a leveléből, hogy ő mit mondott a gyülekezetnek, mit mondott az embereknek. Tehát az 5. fejezet első két versét, illetve a 2. versnek az első felét felolvasom. Tehát, hogy elfogadta ezt a visszaiktatást, azt mondja Péter, hogy a köztetek lévő presbitereket kérem én a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja és megjelendő dicsőségnek részese. Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját. Tehát itt ugyanazokat a szavakat használja, mint Jézus, hogy legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját. Tehát, és hogy kérem én, mint presbitertárs. Tehát elfogadta Jézusnak ezt a visszaiktatását. Talán sokkal könnyebb lett volna, vagy milyen szembesítő lehetett Péternek, hogy milyen nagy szeretettel fordul felé Jézus. Talán az emberi világban az a normális, hogy elkövetünk egy úgymond normális, hogy elkövetünk egy bűnt, és akkor várjuk érte a leszidást. Azt úgy már magától értetődőnek kezeljük. De Jézus ennek ellenére szeretettel visszafogadta őt, és azt mondja, hogy legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat. És tényleg csak ezzel arra szerettem volna rávilágítani, hogy ahogy Péter életében is voltak hibák, voltak elcsúszások, volt letagadás, ellenkezés vagy szembeszólás Jézussal, de Jézus adott neki egy második esélyt, és számunkra is megadja ezt a második esélyt, és arra hív el minket, hogy azért szólít meg minket, hogy kövessük őt, és ebben az értelemben, a mély megismerésen alapuló szeretetből. Talán még egy gondolatot, hogyha megengedünk ehhez a történethez, hogy mit is jelent Jézust szeretni és követni. Figyelmetekbe ajánlom János Evangélium a 14. fejezetét, az egésznek az elolvasását. Ott nagyon részletesen van szó erről, például a 11. fejezet 15. vers, hogy akik engem szeretnek, az én parancsolataimat megtartják. Vagy a 15. fejezet, amikor Jézus ezt a szőlőtő hasonlatot fogalmazza meg, hogy én vagyok a szőlőtő. Talán ezt az egyikét még felolvasom, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne a sok gyümölcsöt terem. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, és egybe gyűjtik ezeket, és tűzre vetik, és megégnek. Mit láthatunk ebben az egy igében? Hogy két út van az ember számára, hogy vagy Jézusban maradunk, és akkor annak az a következménye, hogy sok gyümölcsöt termünk. Tehát az életünk mások számára is világosságot fog nyújtani, vagy, ahogy a következő versben olvashatjuk, ha valaki nem marad én bennem, akkor megszárad, vagy elszárad, és a tűzre vettetik. Ez is képletesen azt jelenti, hogy ez a lelki sorvadás, tehát ez a beszűkült látás, ami az embernek a belejárója. És tényleg azt kívánom, hogy tapasztaljuk meg, hogy milyen Jézust úgy követni, hogy egy mély bizalmon, egy szereteten alapuló követés legyen részünk, és sose felejtsük el, hogy mindig van új lehetőség, mindig ad Jézus egy újabb lehetőséget, hogy kövessük őt. És nem egy olyan szeretetre hív el minket, ami egy rajongáson alapul, most, hanem egy mély szereteten alapulót. És egy barátom mondta ez a témához, hogy minden találkozás nélküli pillanat, tehát amikor nem vagyunk Jézussal közvetlen összeköttetésben, mint a szőlőt és a szőlővessző, akkor minden találkozás nélküli pillanat egy zuhanás. Tehát hogy azt kívánom, hogy ezt tapasztaljuk meg az életünkben, hogy milyen úgy élni, hogy Jézussal közvetlen közösségben, és egy ilyen szeretetet kívánok, hogy megismerjük, hogy egy mély szereteten alapul, egy bizalmon alapuló szeretet, és egy ebből fakadó életút és egy követés lehessen, mint amilyen Péteré volt. Amen. Hálásak vagyunk neked, hogy Péter életét is rögzítették a Bibliában, és ezáltal is egy példaélet lehet a számunkra, hogy noha követte Jézus, de mégis elbukott, és láthatjuk, hogy te adtál második esélyt, és nekünk is adsz második esélyt, és hálásak vagyunk azért, hogy minket is megszólítasz, és hívsz, hogy a mi tanítványaid legyünk, és hogy kövessünk téged, és kérlek, munkáld ki ezt a szívünkben, hogy egy mély megismerésen, egy mély szereteten alapuló követés legyen a miénk, és add, hogy úgy tudjunk válaszolni, ahogy Péter is válaszolt a te kérdésedre, hogy szeretsz engem. Hálásak vagyunk, hogy hozzád imádkozhatunk, és hálásak vagyunk, hogy mindig biztosítasz számunkra egy újabb lehetőséget, ami hibáink ellenére is. Jézus Krisztus nevében. Amen.